Isten igéjét olvasom úgy, amint az írva található a Máté evangéliumának második fejezetében, a 13. verstől a 23. eképpen. Miután eltávoztak a napkeleti bölcsek, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket. Annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdában Archelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Szeretem a karácsonyt. Szeretem a karácsonyi időt. Szeretem a fahéjas forralt bornak az illatát. Szeretem a gyertyalángot. Szeretem a fenyőfának a hegyes tűleveleit, amint zokniban végigjárkálom a nappaliban a szőnyeget. És mindig egy-egy újabb rejtélyes szál csak belefúródik a talpamba. Szeretem. Szeretem az ajándékok csomagolásának csörgő hangját. Szeretem a jászolban fekvő kisdednek a képét, szeretem Máriát, szeretem Józsefet. Szeretem azt, amint az állatokkal, a pásztorokkal, és hamis módon úgy együtt ott vannak a bölcsek is. És ez az egész olyan idilli. Olyan szép, olyan nyugodt, olyan békés, olyan varázslatos. És azért szeretem a karácsonyi idilt, mert talán nem vagyok ezzel egyedül. Mert visszakalauzol, visszavezet gyermekkorom elveszett világába. Ott, amikor egy karácsonyfa a panellakás kellős közepén képes volt megnyitni a plafont, amely összekötötte a földet az éggel. Amin keresztül ránéztünk és rácsodálkoztunk a mennyei valóságra, amit e történeteken keresztül tárnak elénk. És elhittük azt, és talán elhisszük most is, hogy van valami más, ami több ennél a hétköznapok szürke valóságánál. Jó volt a karácsonyi idillben gyermeknek lenni. Ám az idillnek az a sajátossága, hogy olyan, mint egy légbalon, amiben, hogyha jól erősen belekapaszkodunk, elrepít minket valahova, távol a valóságtól. És éppen ezért, amikor felnövünk, érezzük, hogy ilyen légbalonokba nem illik már belekapaszkodni. Ez olyan szépnek hangzik. Jó. Jól esik elénekelni a pásztorokat. Jól esik elénekelni a dicsőséget. De úgy érezzük talán legbelül, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik ebből a karácsonyi történetből. Az, ami a mi életünkben viszont nagyon is megvan. Az életnek a vadsága, a rúdsága, az összetörtsége, az a véres valóság, amit a Szentíró nem spórol meg. Ő nem tár elénk luftballont, nem engedi meg azt, hogy elkalandozzunk egy tündérmesés országba. Mert a karácsonyi történetnek az íve a látszólagos idilli képtől két-három vers alatt nagyon hamar beletorkolik egy igazán véres, sűrű, fájdalmas valóságba. A betlehemi gyermekek mészárlásába. És olyan groteszk ez az ellentét, annyira durva, annyira úgy érezzük, hogy ez botrány, és ez nem illik ide a mi ünneplésünkbe, hiszen az ünnep az szép, nem? Az ünnep az, ha kell, akkor mellőzi az igazságot csak azért, hogy a szépséget fenntartsa. Na de mit kapunk akkor, amikor feláldozzuk az igazságot a szépség oltárán, ha nem mást, mint gicset? És a gics még jól esik gyermekként, talán felnőttként is, de egyre nehezebb vele azonosulni. Ezért látom a mai történetünket könnyen olyasminek, amivel könnyen azonosulunk. Mert elmeséli azt a fájdalmat, azt a szenvedést, amit nap mint nap látunk, amiben nap mint nap részünk van. Kedves testvéreim, Isten megüresítette önmagát, és beleszülte magát a mi szenvedésünkkel teli világba. Boldog karácsonyt! Az elmúlt napokban már hallottuk a történetet. Találkoztunk Máriával, Józseffel, találkoztunk a pásztorokkal. Tegnap érintettük a napkeleti bölcseket is. És itt vesszük fel a történetünk fonalát. És alig távoznak, vagy ahogyan távoznak a napkeleti bölcsek, azt látjuk, hogy Heródes már is mozgósítja a hatalmát. Azért, hogy Jézust elpusztítsa. És minden földi eszköz és hatalom, azt látjuk, hogy Heródes kezében van. A gyermek oldalán csak egy valaki áll. Maga Isten. De ez pontosan elég. És ekkor Isten egy nagyon különös módon, egy álomban, egy angyal által szólal meg. Különös helyzetekben Isten néha különös módon szólít meg minket. Mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Isten különös módon parancsot ad, vagy figyelmeztet minket valamire. Lehet, hogy egy álomban, lehet, hogy egy baráton keresztül, lehet, hogy egy ismerősön keresztül üzen valamit. Jól figyeljünk, mert Isten üzenetének a hordozói nagyon gyakran mai ruhát hordanak. De József jól figyelt, és azt látjuk, hogy azonnal engedelmeskedik. Azt írja a Szentírás, hogy ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Tehát azonnal cselekedett. És ha egy ilyen felső-belső parancsot kapunk, akkor legjobb azon nyomban cselekedni. Mert ki tudja, hogy meddig szólal meg bennünk az a halk és szelíd hang. Honnan tudod, hogy holnap már nem fog téged figyelmeztetni? Isten vezetése azoké, akik képesek azonnal cselekedni erre a halk és szelíd szóra. Nos, a gyermeknek szüleivel együtt Józsefnek menekülnie kell. Felmerülhet a kérdés, na de hát, Isten nem védhette volna meg őket Betlehemben, hiszen ő mindenható és hatalmas. Nem? És biztosan megvédhette volna. De talán felnőttként, a gyermekkort elhagyva, ideje már elhagyni az ilyen kérdéseket, amikor kérdőre vonjuk Istent, és mi mutogatunk és magyarázzuk neki, hogy hát így kellett volna, meg úgy kellett volna. Miért így csináltad? Miért amúgy? Talán nekünk is könnyebbség, hogyha az ilyen kérdések helyett azt tesszük fel neki is, meg magunknak is, hogy én Istenem, milyen célból engeded meg az ilyenfajta szenvedést. Nos, mit látunk? Milyen célból kell Jézusnak Betlehemből Egyiptomba menekülnie? Hármat is összeszedhetünk az igeversek alapján. Az első és a legfontosabb talán az, hogy az Atya már most, ahogyan megszületett a gyermek, a mi megváltunk, a mi királyunk, már akkor elkezdi őt szoktatni és nevelni a szenvedésben. Mert az ő útja a szenvedés útja. Az evangéliumok háromnegyede Jézus utolsó egy hetéről, a szenvedés hetéről, a passióról szólnak. Jézus szolgálatában, irántad való szeretetében a szenvedés az, ami központi szerepet foglal el. Nincsen szeretet, áldozat és szenvedés nélkül. És már most elkezdi őt tanítani erre az Atya. A második, hogy mi célból, az az, hogy az elkövetkezendő évezredeknek, az egyiptomi úttal Isten megmutatja, hogy minden körülmények között meg tudja tartani azt, akit meg akar tartani. És nem engedi meg, hogy baja essék annak, míg meg nem érkezik az ideje. És Jézusnak még nem jött el az ideje. És az Isten megtartotta. A harmadik pedig, hogy mi célból? Hogy Jézus Krisztusnak pontosan Egyiptomba kell mennie, ahol egykor a saját népe szolgaságban és szenvedésben élt. Nem különös, hogy a király sorsa és élete összefonódik népe sorsával és életével. Ott, ahol elkezdődik Izraelnek az igazi, mély szenvedése Egyiptomban. Hogy nem ott kezdődik a nép királyának is az élete? Menekültként, külhonban, idegen földön kell élnie a királynak, a királyok királyának. Micsoda szégyen! És ahogyan Egyiptomban szenvedett Izrael, ott kezdődik tehát Jézus szenvedése is. És Egyiptomban idegen és nyomorúságban kellett élnie a népnek és Jézusnak is. Egyiptomból hívja vissza a népét és Jézust is. Amit egykor a proféták Izraelről mondtak, az most Jézusban teljesedik be. Azt olvastuk, Egyiptomból hívtam el fiamat. Tehát az egyiptomi menekülés pontosan beleilleszkedik Istennek a tervébe. Különös, nem? Hogy a szenvedés beleilleszkedhet Isten tervébe. És ez egy óriási üzenettel bír számunkra, hatalmas vigasztaló erővel, hogy amikor haladunk előre az életünknek az útján, és elérkezünk a szenvedések időszakába, a nehéz és terhelt epizódokba, akkor fontos rá is ráeszmélni arra, hogy nem a véletlen játszadozik velünk, hanem hogyha királyhoz tartozunk, hogyha az ő szövetségének vagyunk a tagjai, akkor az azt jelenti, hogy a kellemetlen és a fájdalmas idők és a napok is valamiképpen bele tudnak illeszkedni Isten tervébe, Isten rendjébe. Heródes ezután pokoli féltékenységgel elrendeli a betlehemi gyermekgyilkosságot, és mindent elkövet, hogy Jézust megölje. És Jézus talán az egyetlen betlehemi gyermek, aki túléli ezt a szörnyűséget. És ismét felcsendülhet bennünk az a kérdés, na de hát miért engedi meg Isten az ilyen szörnyűséget? És ismét csak azt kell mondanom, hogy tegyük fel magunkban inkább úgy a kérdést, hogy mi célból? Mi célból engedi meg? Jézus Krisztusért. A betlehemi gyermekekhez ők voltak az első mártírok, és hozzájuk csatlakoztak a későbbi mártírok is, akik meghalnak Jézusért, és akiknek köszönhetően az elkövetkezendő évezredekben az üldözők és üldözöttek számára világossá vált, hogy mindent és mindenkit el lehet pusztítani, de egyedül Jézust, a királyt nem. Még keresztre is lehet feszíteni, csak éppenséggel megölni nem lehet. Jézus él. Akik miatt a mártír halált szenvednek, szenvedtek, a betlehemi csecsemőktől kezdve, egészen a mai napig, minden vértanúig, akik mártír halált halnak érte és miatta. És ekkor csendül fel ismét az evangéliumban az a szó, hogy beteljesedett. Beteljesedett, amit Jeremiás próféta több száz évvel előre megmondott, hang hallatszott Rámában nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ráhel itt szimbolikusan Izrael ősanyja, azokat szimbolizálja, azokat a szenvedő édesanyákat jelképezi, akik lélekben siratják a gyermekeiket. József napról napra, évről évre várja Egyiptomban az isteni parancsot. És mert várja, mert figyel rá, egész lényét fölfelé tárja, meg is érkezik a parancs. És megérti és engedelmeskedik a parancsnak. Azt olvassuk, hogy Heródes halála után íme az úrangyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Íme Heródes halott, Jézus él. Hány ezer és tízezer nevet sorolhatnánk fel azóta, Nérótól kezdve egészen napjainkig, akik halottak, de Jézus él. És micsoda tudás és erő és hatalom azok számára, akik szenvednek vele, benne elrejtve. Jobb is milyen érdekes, hogy a szenvedésének a közepén nincsen más válasza, hanem egyedül ez az egy mondat. Tudom, hogy az én megváltóm él. József a gyermeket és anyját először Izraelbe viszi, amikor azonban meghallotta, hogy Júdában Archelaus uralkodik, apja Heródes után, álomban megintvén Galilea vidékére költözik, és oda érve Názáret nevű városban telepedik le. És immár harmadszor csendül fel az evangéliumban, hogy beteljesedjék az, amit a proféták mondtak, Názáretinek fogják őt nevezni. Érdekes, hogy az ősi héber szó szerint a vesszőszál nézer. Ebből a gyökből származik a názáreti szó is. Vajon véletlen? Szinte sűrítve látjuk, hogy mennyire nincsenek véletlenek ebben a történetben. Hogy mennyire Isten terve szerint alakulnak az események. Még a szenvedések felhasználásával is. Hogy beteljesedjenek a prófétai jövendőlések, amelyekből Isten népe sok száz éven keresztül merített erőt, hitet és vigasztalást. És milyen jó így ebből az igéből előre tekinteni, hogy aki Jézusban van és aki őt követi, az olyan sok minden történhet, de olyasmi sosem, ami nem illeszkedik bele Istennek a tervébe, aminek ne volna értelme, vagy aminek ne volna célja. Ezért állítja az írás azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Tudom, talán nem mondok újat, amikor azt állapítom meg, hogy karácsony harmadnapján és az új év előtt pár nappal arra gondolunk, hogy milyen bajok és milyen szenvedések várnak ránk, miután kilépünk majd az ünnepből. Valaki egyszer nagyon értelmesen így fogalmazta meg, számomra nem az a kedves, ha valami rossz vagy gonosz dolog történik velem, hanem az, hogy nem értem. Nem értem a miértjét, nem értem a célját. És ez valóban igaz. Amit megértünk, amiről tudjuk, hogy valamiképpen beleillik a dolgok rendjébe, Isten tervébe, az valahogy elveszti a borzalmasságát, az értelmetlenségét. Amit megértünk, az értelmes. Még akkor is, hogyha borzalmas. És amikor Jézus azt mondja, hogy egy verebecske sem eshet le a fáról, Isten akarata nélkül, akkor ebben van valami szívmelengető. Mert ha le is eshet a verebecske a fáról, Isten akkor is tud róla. Tud rólad, és ezért még a leesésednek is van valamilyen értelme. És a hangsúly a leesésről eltolódik az Isten akaratába. Isten tenyerére tevődik. Isten másik tenyerébe hullasz bele. Ami Jézussal történik, arról háromszor is azt olvassuk az igében, hogy mindegyik beleilleszkedik Isten tervébe. Aki az Úrral van, aki Jézussal jár, az is valamiképpen bele van tervezve. Bele van tervezve, Isten bele tervezi a saját szenvedésedet az ő nagy tervébe. Értelmet és célt ad neki. És ha egy verebecskével nem történhetik semmi, amiről Isten ne tudna, sokkal drágábbak vagytok két verebecskénél. A saját fiát adta érted. Ennyire szeret téged. Hogy ne adna értelmet és célt a szenvedésednek? Hogy ne szenvedne veled együtt? Nem olyan Istenünk van, aki távol van a bajodtól, hanem egy olyan Istenünk van, aki a Szent Lelkével együtt velünk sír, és megvigasztal minket. Jézus szavai ezek, és ezzel a bizalommal, ezzel a karácsonyi ajándékkal, ezzel a valós reménységgel zárjuk az ünnepet, és induljunk el az új évből lassan. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, a kegyelmedért, köszönjük neked az úrvacsorai közösséget, ezt a valóságot, hogy nekünk adtad a bűnbocsánatot, hogy amilyen biztosan vettük a kenyeret és a bort, annyira biztos, hitáltal megragadható és élő a számunkra a te kegyelmed és irgalmad. Maradj velünk a mindennapokban, Urunk, segíts bennünket élni azt a valóságot, amit te elhoztál a számunkra Jézusban. Köszönjük, hogy együtt érzel velünk, hogy velünk vagy a szenvedésekben is. Áldj meg az ünnep után is bennünket. Imádkozunk, Urunk, a családjainkért. Imádkozunk az egyedülálló testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik gyászt hordoznak, akik vigasztalásra szorulnak. És imádkozunk, Urunk, egész városunkért, országunkért, és az egész világért, Urunk, hogy az evangélium eljuthasson minél több emberhez. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.